Nem tudom, csak én érzékelem, úgyhogy többen vagyunk, ugye, mint tegnap. Ez azt jelenti, hogy vannak néhányan, akik azóta érkeztek, és tegnap még nem voltak itt az előadásom. Annyit szeretnék elmondani az ő kedvükért, hogy ezt a témát, amiről most beszélgetünk, a várakozás, egy kicsit sajátos módon úgy próbálom feldolgozni itt ezen a két-három előadáson, hogy egy-egy bibliai személyt vagy családot megpróbálunk végigkövetni évtizedek vonulatában, ahogy a Biblia bemutatja őket, és látjuk azt, hogy Isten ígér nekik valamit, ami azonban nagyon-nagyon hosszú ideig nem teljesedik be, tehát ezért is választottam ezeket a történeteket, hiszen ezeknek a szereplőknek várakozniuk kell. Mindenki máshogy éli meg ezt a várakozást. Van, aki győzedelmesen, van, aki bukdácsol benne, de végül is Isten kibontakoztatja az ő tervét, de ami fontosabb, hogy ebben az egész várakozási folyamatban Isten formálja ezeket az embereket. Nem csak próbára teszi, hanem alakítja is, és látjuk azt, főleg talán nagyon plasztikusan a mai történetben, hogy Isten kezébe veszi azokat a jellemtelen embereket, akik születésüktől fogva egy csomó negatív tulajdonságot, vagy egy csomó emberi gyarlóságot hordoznak, és hogyan munkálja ki belőlük az ő győzedelmes hőseit, akik aztán majd tényleg a hit embereivé válnak. Ez egy néha nagyon gyötrelmes folyamat, ma egy ilyet nézünk meg, Jákob életét fogjuk végig tanulmányozni. Hadd mondjam el nektek, hogy nem először beszélek róla, és az egyik legkedvesebb történetem a Bibliából. És azt szeretném, hogyha most olvasnánk Jákob történetéből az egyik talán legizgalmasabbat, ez pedig Mózes első könyvének a 32. fejezetében található. Valószínűleg, ha olvastátok már ezt a történetet, akkor biztosra veszem, hogy már töprengtetek rajta, hogy hát ez most mi is akaródzik lenni. Mózes első könyve 32. részéből a 23. verstől olvasom az igéket. De fölkelt még azon az éjszakán, tudnélik Jákob, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és azt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál és sántított csípőjére, ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Na akkor most tegye fel a kezét, aki érti ezt a történetet. Elég izgalmas, homályos, misztikus történet, és számtalan kérdésem van mindjárt így az elején. De azt olvassuk, hogy legalábbis az új fordítású Bibliában, talán lehet legtöbbéknél ez van, hogy ekkor valaki, így nagy V-vel szedték a Biblia fordítók, vagy a tördelő szerkesztők, hogy valaki tusakodott Jákobbal. Aztán erről a valakiről kiderül, legalábbis Jákob tudja azt, hogy ez az Úrral harcolt, hiszen azt mondja, bár láttam Isten színről színre, nem az Úr angyalát, hanem az Urat színről színre, mégis életben maradtam. Jó, rendben, az Úr volt ez a valaki, akivel birkózott. Általában egy birkózásnak van egy nyertese, meg egy vesztese. Ki a nyertes? Jákob nem engedi el ezt a valakit. Ez a valaki viszont csak úgy meglegyinti Jákob csípőjét, amitől az ki is picamodik. És azért ezzel jelzi az erőviszonyokat, hogy azért ő mégiscsak tulajdonképpen itt kis ujjal elbánhatott volna Jákobbal. Ugyanakkor mégsem tudott Jákob szoros öleléséből kibújni. És ami még izgalmasabb, hogy miért kell ennek a valakinek olyan nagyon sietnie, csak azért, mert itt a hajnal. Az embernek eszébe jut ilyenkor Petőfi híres költeménye, a János Vitéz, amikor ugye Kukorica Jancsi elindult bánatában, mert hogy Iluskája ugye meghalt, elindult bánatában a nagy semmibe, ott éri az éjszaka egy temetőkertben, és nem is tudja, hogy hol jár, lefekszik egy sírhantra, és aztán éjfél van, előjönnek a szellemek a sírokból, ott táncolnak, és egyszer csak észreveszik Jancsit, és aztán meg akarják ölni, és már éppen az utolsó pillanatban megszólal a kakas, és a szellemeknek vissza kell takarodni, ahonnan gyűjtek. Nos, hát egy kicsit ilyen érzése van az embernek, amikor ezt olvassa, hogy birkózott vele hajnal hasadtáig, de aztán azt mondta, hogy bocsáss el, mert hajnalodik. Hát hova ilyen sietősen? Nagyon sokféle próbálkozás született már, hogy megmagyarázzák ezt a különös birkózást. És nyilván mindegyik magyarázatnak megvan a maga erőssége és gyengéje. Nem kell vele feltétlenül egyetérteni azzal, amit most mondok, hiszen nincs rá semmiféle bizonyítékom. Én magam azt tartom legvalószínűbbnek, vagy számomra legelfogadhatóbbnak, amit annak idején Gyökösi Endre bácsi mondott, valószínűleg az ő nevét legtöbben ismeritek, amikor azt mondta, hogy valószínűleg Jákob ezt az egész birkózást álmában vagy félálmában élhette át, és hát néha nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy az emberre egy álom olyan erővel tör rá, hogy szinte egész testében átéli. Valószínűleg volt már olyan, hogy egy rossz álom kapcsán összerázkódtatok, vagy velem olyan is előfordult, hogy hirtelen leestem az ágyról. Feleségem olyan hirtelen fordult meg, hogy kaptam tőle egy pofont. Tehát van olyan, hogy az emberre olyan erővel tör rá egy álom, hogy fizikailag is, testileg is átéli, vergődik, viaskodik, rúgkapál, forgolódik az ágyában, szinte birkózik a paplannal, és nyilván, hogy az ember életének vannak olyan speciális, olyan különleges álmai, amikor tudjuk azt, amikor felébredünk, hogy ez nem egy egyszerű álom volt. Ez az álom nagyon is üzen valamit, és valami nagyon fontos jelentősége van, még hogyha nem ismerjük kimondani, hogy Isten szólt hozzám álmomban, de érezzük, hogy most valami nagyon fontos dolgot éltünk át, aminek jelentése, üzenete van, és érdemes rajta egy kicsit elgondolkodni. A Biblia szereplői közül nagyon sokan álmukban élték át azt, amint Isten beleszól az életükbe, megfordítja az életük irányát, és Jákob életében ez már nem az első olyan álom lenne, amikor Istennel találkozik. Most ahhoz, hogy ezt az egész birkózást megértsük, és hogy miért nevezi őt az álom végén, vagy a birkózás végén ez a valaki Izraelnek, mert ez maga egy érdekes név, ez az Izrael, mind a mai napig nem tudják a nyelvészek sem, hogy mit jelent, hogy most Istennel harcoló, vagy Isten harcosa, tehát benne van a harcolni, meg benne van Isten neve, aztán rakja össze, aki tudja. Nagyon nehéz megmondani, hogy miért történt ez. Legalábbis akkor nehéz megmondani, hogy ha nem követjük az elejétől végig nyomon Jákob életét. Hát induljunk el az elején. Ugye Iker pár egyik tagjaként jön a világra Jákob, és már születésük előtt, még az anyamékben kaptak egy ígéretet, hogy Jákobot választja Isten, és ő fogja majd azokat az áldásokat örökölni, amelyekben Isten tovább viszi az ő tervét, és Ábrahám utódait egy nagy néppé teszi. Aztán megszületnek az ikrek, ám Jákob születik másodiknak, testvére, iker testvére Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért is kapja Jákob nevet, amit általában úgy szoktak fordítani, hogy csaló. Valójában tulajdonképpen ez a név a sarok szóból származik, és különösebb jelentése nincs, de talán az egész sejteti, hogy egy picit azt a jelentést vagy háttér tartalmat hordozza, hogy az ügyeskedő. Aki már akkor is tudta, hogy kell a saját vitorlájába fogni a szelet, és minek erő a könnyeké, majd a testvérem megy előttem és kihúz. Nos, hát valahogy így jön a világra Jákob, és ezt az affinitását, ezt végestelen végig az egész életében alkalmaz, és nagyon ügyesen. Mindig megtalálja azt, hogy mások gyengeségeit, rossz tulajdonságait hogyan használja a saját javára. Elkezdenek nőni az ikrek, már nagy fiúk, és Jákob, aki ilyen elkényeztetett mama kedvence, állandóan ott sündörög a konyhában, édesanyja körül, a testvére az egy kemény legény, jár vadászni, és igazán férfias, szőrös, aztán Jákob nagyon hamar felfedezi, hogy testvérének gyenge pontja a hasa. Nem is csak a hasa, hanem hogy Ézsau egy nyers ösztönember, aki 5 percig nem tud parancsolni az ösztöneinek a kívánságainak. Ha neki valami kell, akkor az azonnal kell, és nem tud tűrni, nem tud feszültséget vagy kívánságot türelmesen hordozni. Hazajön a mezőről, hú, öcsém, olyan éhes vagyok, majd meg halok, adjál gyorsan valamit, ott gőzölög a finom főzelék, és az illata már csiklandozza Ézsau orrát, Jákob pedig azt mondja, hát itt a főzelék, gyere, ülj le, na várj egy kicsit, hát előbb itt írd alá, légy szíves ezt a szerződést, és szépen megvásárolja Ézsautól az első szülöttségi jogot. Ne felejtsük el, hogy abban az időben ugye egy sejkség akkor volt életképes, ha egybe maradt és növekedett. Amikor a sejk élete végéhez közeledett, akkor ugye el kellett dönteni, hogy az ő halála után ki lesz az utód a sejkségnek az élén. És ez általában az első szülött fiú volt, így kikerülték a vitát. Ha valamilyen nem volt alkalmas rá, fogyatékos volt, hát akkor a másodszülött, és így tovább. És ez az első szülöttség, ez nagyon komoly dolog volt, mert hatalmat, vagyont, uralmat jelentett egy egész nagy család, szolgák, rabszolgák, nyájak fölött. Nagyon nagy dolog volt egy sejknek az első szülött fiának lenni. Valószínű, hogy ha egy picit előbbre ugrunk a Bibliában, majd Jákob egyik fia, József, amikor az apja varrat neki egy, Biblia így mondja, hogy egy cifra köntöst. Valószínűleg ez a cifra, vagy inkább ilyen színes csíkos köntös, annak a jele, hogy ő fogja uralni, vagy ő fogja örökölni majd az első szülöttséget és az egész sejkséget. Ő a, ha úgy tetszik, a trónörökös. Nem véletlenül haragudtak meg rá a testvérei. Nos, Jákob tehát szépen megvásárolja Ézsautól ezt a jogot, egy tálláncsért. Pontosan tudta, hogy a testvére egy ilyen ösztönember, akit az azonnali szükségek, az azonnali kívánságok sokkal jobban érdekelnek, mint a hosszú távú érdekek, a hosszú távú áldások. És nem véletlen, hogy a Biblia, zsidó közért levél, később azt mondja, hogy ne legyen közületek senki sem istentelen vagy parázni, mint Ézsau. Tulajdonképpen nem is értjük sokszor első olvasat, hogy miért nevezi a Biblia paráznának Ézsaut, de tulajdonképpen a magyarázata itt van, hogy az azonnali élvezetért, vagy a testi kívánságnak az azonnali kielégítéséért bármiről lemond, bármilyen hosszú távú érdeket feláldoz. nem becsüli az Istennek az áldását, neki az azonnali testi örömök kellenek, és ezt Jákob nagyon ügyesen kihasználja. Kihasználja édesapját, kihasználja, hogy már idős, majdnem teljesen vak, és már az érzékei eltompultak. Amikor eljön a nap, hogy az apa megáldja a két fiát, Ézsau elmegy vadászni, ugye figyeljétek csak meg, hogy nem esik messze az alma a fájától. Ugye Ézsau egy ilyen nyers ember, akinek a hasa a mindene. Na, vagy honnan örökölte? Azt mondja neki az édesapja, hogy fiaim, eljött a nap, hogy megáldjalak benneteket. Na de hát hogy lehet áldást mondani üres gyomorra, úgyhogy fiam, menjél el szépen vadásszál nekem valami finom vadat, és aztán készítsd el, hozd be, jó nagyot eszünk, és aztán megáldalak. Üres gyomorral mégse lehet, könyörgöm. Tehát nem esett messze az alma a fájától, elmegy Ézsau vadászni, Jákob ugye beöltözik Ézsaunak, állati szőrökkel borítja a testét, még a mező illata is timmel, és aztán bemegy, és átveszi az első szülöttségi áldást. Természetes, hogy amikor Ézsau megjön, és kiderül az egész csalás, hogy azt kérdezi, hogy apám, hát nincs több áldásod? Természetesen bármi szépet mondhat egy apa a fiának, de első szülöttségi áldásból csak egy van. Ézsau iszonyú haragra gerjed, és tudja Jákob is, hogy neki hamarosan mennie kell ebből a házból. Addig, amíg az idős édesapa él, és valamennyire tudatánál van, addig ő is biztonságban van, de ha egyszer az idős apuka lecsukja a szemét, akkor itt van neki nem sok babérterem, akkor neki innen menni kell. És amikor hallja ő is, hallja az édesanyja is már Ézsaut fröcsögni, hogy csak jöjjön el a nap, amikor apám lehunja a szemét, én felnyársalom az én testvérem, én keresztbe lenyelem, hát hogy tehette ezt velem? Most Jákob tudja, hogy eljött az idő, neki menni kell. Az édesanyja is összecsomagolja, és hamuba sült pogácsa, aztán mehet. És gyakorlatilag Jákob úgy indul el Mezopotámiába, gyakorlatilag egyszer a reklámszatyorral, semmi nélkül, és fogalma nincs, hogy hova vezet az útja, nagyon hosszú utazás áll előtte, csak annyit tud, hogy valahol Mezopotámiában az édesanyja családjához talán ott befogadják. Ne felejtsük el, hogy ez a nomád világ. Az a világ, ahol ha nincs senkid, ha nem tartozol egy nagy sejkséghez, vagy egy nagy városhoz, vagy valahova egy nagyobb közösséghez, akkor 5 perc alatt meghalsz. Jákob így indul el a nagy semmibe egy vándorbottal, és abszolút nem biztos benne, hogy meg is fog érkezni Mezopotámiába. Nem biztos benne, hogy épp bőrrel megúszta ezt a kalandot. És akkor történik talán az életének az első, legizgalmasabb fordulata, hogy az éjszaka ott éri őt egy puszta kellős közepén, jobb hiány egy kőre hajtja le a fejét éjszakára, és lát egy álmot. És ez az álom tele van ellentmondásokkal. Bizonyára emlékeztek rá, lát egy lépcsőt, vagy létrát, és ez a létre az égig ér, angyalok közlekednek, megnyílik az ég, és hallja Isten hangját. És hát most megint csak leteszem egy pillanatra a mikrofont. Szeretnék ebből az álomból néhány sort felolvasni. Tehát egy álmot látott, egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más az, mint Isten háza és a menny kapuja. Majd mindjárt még olvasok tovább is, de álljunk csak itt meg. Képzeld el, hogy egyik éjjel álmodsz valami hasonlót. Egy létra, ígér, angyalok lefölifteznek, és hallod az Úr hangját, amint azt mondja, hogy megáldalak, megsokasítalak, gyönyörű nagy családot adok neked, és megőrizlek, akárhova mész, veled megyek, megáldalak, és visszahozlak erre a földre. Azt mondanád, hogy de csodálatos. Valószínűleg másnap kiállnál a gyülekezet elé, és elmondanád bizonyságtételben, hogy találkoztál az Úrral. Egész életre meghatározó élmény lenne. Valószínűleg tele lenne egy gyönyörűséggel. Hát Jákob nem gyönyörűséggel volt tele, hanem félelemmel. Meg volt rendülve. Sőt, ha megengeditek egy erősebb kifejezést is mondanék, a hátán futkosott a hideg. És jobban megértjük, hogy miért, ha egyenként elkezdjük sorra venni, mit is mondott neki Isten. Ugye az, hogy megsokasítalak, nagy néppé teszlek, jól hangzik? Jól hangzik. Veled vagyok. Jól hangzik? Biztos, hogy jól hangzik? Ha neked azt mondaná Isten, hogy veled vagyok, valószínűleg nagyon örülnél neki. De Jákob nem örült neki. Ő nem akarta, hogy Isten vele legyen. Ő Isten elől megy, Isten elől menekül. Hát lopott, becsapta a testvérét, becsapta apját, átverte, de nagyon csúnyán a családját, és most menekülnie kell a testvére gyilkos haragja elől. És elindul a nagy semmibe, de tudja azt, hogy gyakorlatilag azon kívül, amilyen van a fifikás észjárása, a rutinja, hogy gyakorlatilag bárkit bármikor átver a palánkon, a cinikus gátlástalansága, ez az egyetlen vagyona, és ezzel kell neki gazdálkodnia, ezzel kell megélnie valahogy a jéghátán. Ő nem akarja, hogy Isten vele jöjjön. Szerintem egy kicsit olyan, mint amikor egy fiatal felköltözik a nagyvárosban, mondjuk egy kis vidéki gyülekezetből, és ott a nagy kétmilliós városban úgy eltűnik a tömegbe, senki nem tudja, hogy hova jár, egyáltalán jár egy gyülekezetbe, egyáltalán hogy éli az életét, milyenek a kapcsolatai, hova szokott esténként menni, kikkel találkozik, milyen életet él, egyáltalán még jelente valamit számára a hite. Jákob nem akarja, hogy Isten vele jöjjön. Jákob azt szeretné, hogy Isten ne is foglalkozzon vele. Na de hát könyörgöm, azért mégiscsak ő volt az kettőjük közül, akinek kellett az áldás, nem? Hát azért Ézsau egy parázna, istentelen ember volt, aki az Isten áldására azt mondta, hogy kit érdekel, most nekem fontosabb, hogy gyorsan jól lakjak. De Jákob volt mégiscsak az, aki azt mondta, hogy bármi áron, de azt az áldást meg kell szerezzem. Azért mégiscsak istenesebb ember, nem? Hát nem. Könyörgöm, lehet áldást lopni? Pénztárcát lehet lopni, még autót is lehet lopni. Nagyon sok minden, fél országot el lehet lopni. De áldást nem lehet lopni. Ez nem egy pénztárca. És igazából Jákobot nem is érdekelte az áldás, legalábbis az áldásnak a szellemi tartalma, hogy Isten ígéretének és Isten üdvtervének a részévé válik. Őt igazából az érdekelte, ami kézzelfogható, eladható, ami a vagyoni része az egésznek, és a vagyon, a hatalom, a sejtség, ez kellett neki. Fütyült ő Isten áldására, hogy Isten ehhez az egészhez mit szól. De hogy akarta, hogy Isten vele jöjjön. Azt szerette volna, hogy Isten forduljon el, hagyja őt békén, ne foglalkozzon vele. Hogy ő közben tudja csinálni az ő kis praktikáit. Isten tehát azt mondja, hogy veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és most kapaszkodjatok, és visszahozlak erre a földre, ahol bátyád Ézsau nagy szeretettel vár. Természetesen Jákobnak a hideg futkosott a hátán, amikor ezt hallotta. Dehogy akar ő ide visszajönni? Dehogy akar ő Ézsauval szembenézni még egyszer? És Amikor Isten azt mondja neki, hogy de én veled vagyok. Ott leszek mindig a hátad mögött, és bárhova mész, és bármit csinálsz, mindig érzékeltetni fogom, hogy ahó, itt vagyok ám a hátad mögött. Ez nagyon, nagyon szép, hogyha szereted az Urat. Nagyon szép, ha abban lelad a gyönyörűségedet, hogy ő előtte járj. De ha nem akarsz ő előtte járni, ha a sötétben akarod folytatni az életedet, és sötét útjaid vannak, akkor nem akarod, hogy Isten veled menjen. Egyszer egy hölgy ismerősöm mesélt el, hogy késő este ment hazafelé, magányos fiatal nő munkahelyéről, és sötét utcákon, amikor ment át, egyszer csak észrevette, hogy valaki követi. Ha ő megállt egy kirakat előtt, akkor az illető is megállt. Ha ő gyorsított a léptein, akkor az illető is gyorsított. Amerre ment, arra jött ő is. Hát azt mondja, ne tudja meg senki, majdnem kiugrott a szíve a félelemtől, úgy reszketett, mire hazaért, hogy alig bírt járni. Most valami ilyesmit él át Jákob, hogy bármerre megy, Isten vele van. És időnként Isten hátulról megkocogtatja a vállát, hogy ahó, itt vagyok. Ezt pedig úgy csinálja, hogy Jákob bármire teszi a kezét, az arannyá válik. Bármit csinál, az bejön. Csal, lop, hazudik, átejt emberekkel, saját rokonait, és mégis folyamatosan gyarapszik, és Isten áldva áldja. Ez akár örömteli is lehetne, de tulajdonképpen ez Jákobot folyamatosan arra emlékezteti, hogy Isten itt van a hátam mögött. Tud rólam, és nem mondott le makacsul követ, nem tett le arról a szándékáról, hogy végig itt legyen velem, és szépen a végén visszavigyen arra a földre, ahonnan eljöttem. És ez Jákobnak nem egy örömteli dolog. Na szóval reggel felébred, és következőt mondja. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Olyan gyönyörű fogadalom, nem? Hadd fordítsam le magyarra. Tehát, Istenem, én most elindultam egy útra, nem tudom, hogy hogy fogom ébőrrel megúszni ezt az egészet. Kössünk egy üzletet. Te megvédesz. Segítesz, hogy valahogy túléljem a dolgokat, és hogyha végig segítesz, akkor én megteszlek téged saját privát különbejáratú Istenemmé. Akkor én megteszlek téged Istenemnek. Az Úr lesz az én Istenem. Valahogy ezt fordítva szokták játszani, nem? Tehát, hogy ez normálisan úgy működik, hogy Istent választom az én Istenemnek, és ha ő előtte járok, akkor tudhatom, hogy meg fog védeni. Nem csak a veszélyektől, kísértésektől, bűnöktől is, de Jákob fordítva csinálja, azt mondja, hogy ha megsegítesz, ha megáldasz, akkor megteszlek Istenemmé. Mennyire boldog lehet majd Isten, hogy Jákob végül is őt választotta Istenévé. Ez egy üzletember, aki leül az asztalhoz, és azt mondja, hogy Istenem, én nem kérek tőled ingyen semmit, cserébere, te megvédesz, én megválasztolok Istenemmé, sőt, 10% részesedés a tiéd. Bármit adsz nekem, 10% a tiéd. Előnyös üzlet, nem? Én azt gondolom, hogy a világ legarrogánsabb és legpofátlanabb imádsága, ami itt elhangzik. Mert ez üzletelni akar Istennel, először Isten tegye le a magáit az asztalra, és akkor majd én eldöntöm, hogy megválasszam-e őt Istenemmé. Csak ezt nem így játszák. Na szóval Jákob megérkezik Mezopotámiába, összetalálkozik nagybátyja lányával, a gyönyörű Rákhellel, és első látásra bele is szeret. dolgozhat érte 7 évig, de hát ez a 7 év ez úgy elszalad egy szerelmes fiú számára, mintha nem is lett volna, és aztán eljön az esküvő napja, és kiderül, hogy Jákob most emberére akadt, az ő nagybátyja Lábán, Ráhel édesapja, egy ugyanolyan mindenhájjal megkent cinikus gazember, mint Jákob, és amikor eljön az esküvő éjszakája, ugye hát akkor még nem voltak kivilágítva az utcák, meg a terek, meg a sátrak, és Jákob beviszi a lefátyolozott menyasszonyt a sátorba, hát csak reggel derül ki, hogy hát ez nem az ajány. Szépen becsempészték a sátorba Ráhelnek a nővérét, a csúnyácska és gyenge szemű Leát, és ez reggel derül ki. És akkor Jákob felfogja, hogy hova érkezett. Hogy most össze kell szednie minden ravasságát, mert a nagybátyjában partnerre talált. És aztán odáll eléje, és azt mondja, hát mit csináltál velem? Hát fiam, hát nálunk az a szokás, hogy először az idősebbik lányt házasítjuk ki, addig nem mehet férjhez a fiatalabb se. Na jó, Jákob ledolgozza az újabb 7 évet, természetesen nagybátyja jól kihasználja, és amennyire lehet mindent kihúz belőle. De szerelmes a fiú, dolgozik, mint a gép, és közben Isten gyarapítja. Megegyeznek a munkabérében is, nagyon érdekes ez a történet, és talán egyik legmegfejthetetlenebb. Úgy beszélik meg, hogy Jákobnak az lesz a munkabére, hogy terelget ugye nagybátyja juhait, kecskéit, és tulajdonképpen vannak a nyájban pettyesek, csíkosak, tarkák, ilyen-olyan mintázatúak, és azt mondja, hogy amelyik pettyes vagy csíkos lábú, az az én bérem, az összes többi az a te nyájad. És akkor Jákob egy nagyon ügyes praktikát alkalmaz, ami tulajdonképpen biológiailag egy nonsense, de abban az időben volt egy olyan hiedelem, hogy amikor az állatok párzanak, amilyen mintát látnak maguk előtt, olyan mintázatú lesz majd a születendő állat. És Jákob fog ilyen faágakat, hogy megpucolja, olyan csíkosra levágja a kérgét, úgyhogy oda teszi szépen a párzó juhok elé, a kútnál, és a juhok párzás közben ezt a csíkos mintát látják, úgyhogy neki örökké csíkos juhai születnek. Mondom, biológiailag nonsense, de bejött, működött. És valószínűleg azért, mert Isten megmondta előre, hogy ott leszek, és megáldalak. És Jákob vagyona állandóan nő és nő. És közben eszébe kell jusson az, hogy miközben itt az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy a nagybátyám becsapott engem, én meg becsaptam őt, és így kölcsönösen becsapjuk egymást, és közben, mint két úriember mosolygunk egymásra, közben eszébe kell jusson, hogy Isten meg ott áll a hátam mögött. És egy percre sem vette le róla a szemét. És ez kezd ijesztő lenni. Tehát a következő évek így telnek el, Lábán örökké megváltoztatja Jákobnak a bérét, amiben már egyszer megállapodtak, Jákob viszont meglopja rendesen a nagybátyát, úgyhogy egyiket sem kell félteni. És egyszer elérkezik Jákob oda, hogy már látja, hogy a nagybátyja is már nem úgy néz rá, mint régen. Már kezd betelni nála is a pohár, ami azért nagy szó volt, és fogja a feleségeit, családját, és az éjszaka leple alatt meglógnak. Lábán utánuk megy, amikor észreveszi a szökést, de igazából csak azért megy utánuk, hogy közölje Jákobbal, hogy fiam, ide-vissza, ha lehet, akkor többet ne gyere. És Jákob elindul, és most következik tulajdonképpen életének a nagy fordulópontja. Hiszen vissza nem mehet Mezopotámiába. Itt a nagy semmi közepén nem maradhat, csak egy út van, haza Kánaánba. Oda arra a szülőföldjére, ahonnan eljött, ahol Ézsau tártkarokkal várja. És akkor Jákob életében először elkezd félni. Mi az egész történetben az érdekes? az, hogy Isten tulajdonképpen áldást ígért neki. Nem akkor, amikor álmában látta a létrát, áldást ígért neki már születése előtt. Neki ígérte Isten azt, hogy majd egyszer ő benne folytatódik az ígéret. Ő benne viszi Isten véghez az ő terveit. És ő általa lesz áldott a föld minden népe, ahogy ezt annak idején Ábrahámnak is ígérte az Úr. Minden neki lett ígérve, hogy ezt majd Isten kimunkálja, de Jákob erre nem tudott várni, hanem azt mondta, ez most kell nekem. Ráadásul nem érdekelte őt ennek a szellemi vagy erkölcsi tartalma, csak az anyagi része. És kinyújtotta a kezét, és az ügyessége, ravassága megvolt hozzá, hogy ha kell neki valami, azt meg is szerezze. Mondtam tegnap, ha még emlékeztek, hogy vannak a világban ügyes emberek, akik nagyon értenek hozzá, hogy ha valami kell nekik, azt megszerzik. Ügyesek hozzá, megvan a pénzük is, az eszközeik, a kapcsolataik. És a világ tele van ígéretekkel, amiket meg lehet szerezni, ha ügyes vagy. De amikor így szerzi meg az ember a maga erejéből, a maga ügyességéből, és mindenen átgázolva, és Isten ígéreteit, és Isten igenlését szépen félretéve, tulajdonképpen fütyülve arra, hogy mindez tetszik-e Istennek. Most hadd mondjam azt, hogy az ilyen áldásban nem sok öröm van. Isten másfajta áldást szeretne adni Jákobnak, vagy másfajta áldást is. Nem csak azt, ami megfogható, eladható, hanem valami egészen mást. Nos, Jákob már fölégette visszafelé a hidat, nagybátyához nem mehet vissza. Maradt tehát egy út előre, ahol Ézsau várja, és akkor életében először Jákob nagyon fél. Letáboroznak Mahanaimban, ami azt jelenti, hogy két tábor, ugyanis Jákobnak támad egy mentő ötlete. Ketté választja majd a családját, hogyha Ézsau megtámadja az egyik tábort, és megsemmisíti, akkor is a családja fele még megmarad. Megpróbálja megvesztegetni Ézsaut, vagy lecsillapítani Ézsau haragját ajándékokkal, és hatalmas nyájakat küld előre, és szolgákat. Több hullámban küldi a szolgáit a nyájakkal, de a szolgák minduntalan azzal az üzenettel térnek vissza, hogy Ézsau 400 állig felfegyverzett harcossal jön eléd. És Jákob borzasztóan fél. Utolsó ötlete, hogy szétválasztja ketté a családját, és két külön irányba küldi, hogy legalább az egyik fele megmaradjon, és aztán átküldi feleségeit, gyerekeit a réven. Ő maga ott tölti az éjszakát Jabbók révénél. És akkor jön ez a különös álom, amikor birkózik Istennel. És ennek az álomnak igazából az a tétje, hogy semmi nem érdekel már, amit a két kezemmel, a 10 körmömmel összekapartam, megszereztem. Most már csak Istenbe akarok kapaszkodni. És nem érdekel, ha mindenem oda lesz is. Ha a vagyonom elvész, ha földön futó leszek, ha a családom elvész. Csak az Isten áldását tudhassam magam mögött. Csak őt ne veszítsem el. Ennek a különös birkózásnak nem az a tétje, hogy két vára tudja fektetni Jákob Istent, persze, hogy nem tudja. De ebben a különös birkózásban Isten mégiscsak a legyőzhetetlen, megfoghatatlan Isten megfoghatóvá válik. És Jákob ebben a harcban azzal győz, hogy megragadja és nem engedi el Istent. Emlékszem, hegyekben táboroztunk egyszer, egy missziós táborban, és volt ott egy londoni tanárember, aki elmesélte az élete történetét, a megtérését, hogy Fiatal 17-18 éves fiú volt, és megkapta élete első motorját, és hát ugye vagánykodni akartak, mentek a haverokkal, aztán egyenesbe vette az egyik kanyart, bukfencezett, többszörös szaltót csinált, és kórházban tért magához, több napos kóma után. Minden, ami volt, el volt törve, be volt gipszelve tetőtől talpig, úgyhogy az orrát sem tudta megvakarni, és hát jöttek a szülei, meglátogatták, mert iszonyatos fájdalmai voltak, és tehetetlen volt, olyan nyomorult volt, még életében soha. És a szüleiek egyébként hát hívők voltak, meg ő is végül is gyülekezetben nőtt föl, ott hagytak neki egy Bibliát. És nem tudta olvasni, mivel nem tudta mozgatni a kezeit, és éjszaka, amikor csönd volt a kórházban, az éjszakás nővérkének szólt, hogy legyen szíves, üljön oda melléje, és ott van ez a könyv, nyissa fel valahol, és kezdjél neki olvasni. És a nővérke, aki egyébként nem volt hívő, dolga nem volt, leült, olvasott, és ez így ment estéről estére. És egyszer azt mondja ez a nővér, miért olvassa maga ezt a vallásos könyvet, hiszen nézze meg, hogy Isten mit csinált magával. És akkor azt mondta ez a fiatalember, hogy nem az a lényeg, hogy meggyógyulok-e, hogy lesz-e belőlem újra egészséges ember. Nem az a lényeg, hogy fogok-e tudni megint újra járni, sőt, még csak nem is ez a lényeg, hogy egyáltalán megmaradok-e, hanem az, hogy ebből az egészből győztesen kerüljek ki. És akkor értette meg, hogy győztesen kikerülni ebből azt jelenti, hogy megragadni Istent, és többet el nem engedni. És nem érdekel, ha minden oda lesz, amiről egy fiatalember álmodozik, csak Isten ne veszítse el, csak az ő áldását ne veszítse el. Az élet sok mindent adhat, meg elvehet. De csak az marad meg, és csak annak van értelme és értéke, amit Isten ad, amivel ő tesz gazdagabbá. És erre jött rá Jákob, és megvívta a maga harcát. És még egy történetet szeretnék nektek ezzel kapcsolatban elmondani. Ezt egy lelkipásztor barátom mondta el évekkel ezelőtt, amikor hazajött egy nemzetközi lelkipásztor konferenciáról. Több százan voltak lelkipásztor házaspárok ezen az alkalmon, és volt ott egy amerikai lelkész család, nagyon érdekes felállásban, majd mindjárt meg fogjátok érteni. Kiállt az idős lelkész, és elmondta, hogy hát olyan középkorú férfi ember volt a szolgálata közepén, amikor azt érezte a gyülekezetében, hogy évek óta csak kínlódik, semmi nem megy előre, a szolgálat izzadságszagú, és ő maga sem hisz már abban, amit prédikál, és semmi nem mozdul előre, a gyülekezet stagnál, és inkább fogyatkozik, és ő belőle is már rég kihalt az a tűz, nem hisz abban, hogy van értelme a szolgálatának. És már azon kezdett gondolkodni hetek, hónapok óta, hogy leteszi a szolgálatot, abba hagyja az egészet, elmegy patkolókovácsnak, vagy mit tudom én, és egyik vasárnap, amikor valahogy végigkínlotta a szolgálatát, fölment a lakásba, végig feküdt az ágyon, és azon gondolkodott, hogy neki semmi értelme. És ezt csak bekopogtat hozzá a 16 éves lánya, és mondja, hogy apa, beszélni akarok veled. És felült az ágyon, mondja, hogy tessék, mondja. És azt mondja, hogy apa, terhes vagyok, 16 évesen. És azt mondja ez a testvér, hogy hát, ha akkor most lett volna egy revolver az éjjeli szekrényben, biztos, hogy fővelő magam. Hát volt rá egy hete, következő vasárnapig, hogy eldöntse, hogy mit csináljon. És neki ez volt az életében az a tusakodása, amikor el kellett döntenie, hogy mi lesz. Eljött a következő vasárnap, és odaállt a gyülekezet elé, és elmondta, hogy most leteszi a szolgálatát. Úgy érzi, hogy csődöt mondott, hogy már rég kiüresedett a lelke, már rég nem hisz semmiben, nincs benne tűz, nincs benne remény. A családját sem tudja már kontrollálni, a 16 éves lánya terhes, parázna lett, és feladja, leteszi, és ezzel leült. Hát döbben csend következett a gyülekezetben, kb. 200 tagú gyülekezet volt, és hát egyszer az egyik idős diakónus feláll,
És azt mondja, hogy ha a testvér hajlandó megújulni, és hajlandó Isten kezébe újra letenni az életét, és hajlandó a lánya életét biblikusan rendezni, akkor maradhat. És aztán megvívta ezt a nagyon nagy tusát, amikor már nem volt fontos, hogy mit gondolnak róla az emberek. Mit szólnak majd, hogy a lelkészük ilyen. Megvívta a tusáját, megragadta Istent. Majd 2000 tagú gyülekezet pásztora. A lányának megszületett a kisbabája, de mivel hát még kiskorú volt, ezért tulajdonképpen ő és a felesége örökbe fogadták. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor tulajdonképpen a saját unokájuk a lányok. És ott volt ezen a konferencián ez a lelkész házaspár, ott volt a lányuk, közben azóta már férjhez ment, és ott volt ez a hát már fiatal lány, aki annó volt a kisbaba. Ez egy nagyon izgalmas történet, de én úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében lehetnek olyan pillanatok, amikor ki kell mondani, hogy semmi nem érdekel. Nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek, mit gondolnak rólam mások, mit hisz rólam a gyülekezet. Nem érdekel, hogy mi lesz oda és mi marad meg. Csak az a fontos, hogy az Isten áldását, az Isten igenlését magam mellett tudjam. Hogy ő előtte járjak világosságban. Hogy ne legyenek görbe útjaim, csak ez számít. És akkor adja neki Isten ezt a különös nevet, hogy Izrael, mert Istennel harcoltál és győztél. Legyőzte Istent? Isten egyetlen legyintéssel jelzi, hogy neki olyan hatalma van, hogy csak a kis ujját kell megmozdítani, és Jákob nyomorék lesz. Nem Isten győzte le. Istennel harcolt, de győzött, mert megtanulta megragadni, és nem elengedni Istent. Ez az igazi harc. És ehhez kellett olyan sok évtized. És tudjátok, ez a sok áldás, ez végig mind az övé volt. Ezt Isten mindenki ígérte. De ő ment szamár módon Isten elől. Azt akarta, hogy Isten fordítson hátat, ne is törődjön vele. És majd ő megszerzi, majd ő megragadja, van hozzá elég ügyessége. És rájött, hogy amit ő szerez meg, az ki is csúszik a keze közül. Amit Isten ad az áldásaként, az megmarad. Izrael népe felvette azt a furcsa szokást, olvastuk az igében, hogy azóta sem eszik meg, amikor húst fogyasztanak, a csípő forgócsontján lévő inat. Ma azt mondanánk, buta babonás nép, de ez nem így van. Így emlékeztetik magukat, hogy vigyázott, bennünk is a Jákob vére van. Bennünk is megvan ám az a zsidó vér, amelyik hajlamos arra, hogy hát elég ügyesek vagyunk mi, hát jég hátán is megélünk. Hát nagyon tudjuk mi, hogy kell egy forintból kettőt csinálni. De az így megszerzett áldás, az nem az igazi. De amikor Isten gyönyörködik az életünkben, és ő adja mindezt, amit ő szeretne adni, na az az, ami el nem vétetik. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ott állsz mindannyiunk háta mögött. Akkor is, hogyha sokszor nem akarjuk, hogy most figyelj ránk, nem akarjuk, hogy tudja dolgainkról, ott vagy mögöttünk csendesen, nyomon követed az életünket. Köszönjük azt, hogy nagyon sokan, akik itt vagyunk, vannak hívő szüleink és olyanok, akik imádkoznak értünk, talán olyankor is, amikor rossz úton járunk. És köszönjük, hogy te pedig el nem maradsz tőlünk. Ott vagy akkor is, amikor neked háttal élünk, amikor nem akarunk tudni rólad, nem érdekel, hogy mit mondasz, nem érdekel a véleményed. Olyankor is ott vagy, és megáldasz. De Uram, mi nem akarunk háttal élni neked. Mi azt szeretnénk, hogy előtted járhassunk, és a te világosságodban, a te arcod előtt, te világítsd meg előttünk az utat. A te vezetéseddel akarunk tovább menni, Urunk. És mindabból, amit az élet kínál nekünk, bennünket csak az érdekel, amit te adsz. Amit becsületes munkánkkal, amit téged dicsőítő élettel te megadsz és megengedsz. Szeretnénk azzal megelégedni. És várni azt, hogy kibontakoztasd a te ígéreteidet a maga idejében úgy, ahogy te akarod ezt megadni. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor magunk nyúlunk ki dolgokért, és megszerezzük, mert kell. Urunk Istenünk, szeretnénk kimondani, hogy egyedül csak te kell lesz. Te rád van szükségünk. Te vagy a mi nagy kincsünk, aki soha nem vétetik el tőlünk. Szeretnénk mi is beléd csimpaszkodni, mint Jákob, és el nem engedni téged. Nem csak hajnalig, soha többé. Amen.